Olvasná? Hallgatná? Bepótolná? Imre Réka vagyok, és hoztam pár cikket főzéshez, futáshoz, utazáshoz, elvitelre. Máig viták övezik az indiai háborúkat lezáró Wounded Knee tragédiát. Lentár Balázs írása. Csata vagy mészárlás? Mi történt 1890. december 29-én a Wounded Knee pataknál? Lázadó indiánok vívtak vesztes csatát az Amerikai Egyesült Államok hadseregével, vagy a katonák lemészárolták az ellenállásra is képtelen indiánokat? Miért kaptak a katonák becsületérdemeket a katonai szempontból, nem túl jelentős akcióért, és miért akarták most megvonni tőlük? Ki a felelős a Lakota Sioux 135 éve történt tragédiájáért? Pete Hexet védelmi miniszter bejelentette, nem hajlandó visszavonni azon katonák becsületérdemeit, akik a legmagasabb amerikai kitüntetést 1890-ben a Wounded Knee pataknál történt a kormányzat szerint csatában, az indiánok és a politikai aktivisták szerint mészárlásban való részvételükért kapták. Az ügy bonyolult. Annyival nem lehet elintézni, hogy Trumpék szembe mennek a valósággal. Az 1880-as évek végére az amerikai kormányzat már nagyon közel jutott ahhoz, hogy rendezni tudja az állam és az indián törzsek között az USA megalapításától kezdve húzódó, újra és újra fellángoló konfliktus sorozatot. Ekkorra az indiánokat sikerült rezervátumokba kényszeríteni, ugyanakkor a kormányzat ezt is ideiglenes intézkedésnek szánta. A végső céla vadak civilizálása és majdani társadalmi betagolása volt. Ennek megfelelően a letelepített indiánokat igyekeztek rávenni a földművelő életmódra, később pedig a saját szocializációs közegükből kiszakítva, bentlakásos iskolákban szándékoztak jó amerikaiakat nevelni az indián gyerekekből. Ez persze az 1880-as években még csak távlati terv volt, és igényelt némi átmeneti időszakot, ami alatt a kormányzat gondoskodott volna az indiánokról. Élelmiszerre, ruhával és minden egyébbel ellátta volna őket, amire szükségük van. A feltételes mód azért indokolt, mert ez az esetek egy jó részében nem, vagy csak elégtelen mennyiségben történt meg, így sok rezervátumban betegségek és éhínség is felütötte a fejét. A korábbi életmódjuk és körülményeik megváltozását a mai Dél-Dakota állam területén letelepített Lakota Sioux viselték a legnehezebben. Egyfelől azért, mert a megtörésük meglehetősen friss élmény volt a törzs tagjai számára. Másfelől meg azért, mert a 7 Sioux törzs szövetségéből álló lakoták azon kevés indián népek közé tartoztak, amelyekkel az amerikai kormányzat küzdelme nem bizonyult egyoldalúnak. A híres Lakota főnök, Vörös Felhő még háborút is tudott nyerni a kormánycsapatok ellen, míg az indián háborúk történetének legsúlyosabb vereségét az amerikaiak szintén két Lakota főnöktől, őrült lótól és ülőbikától szenvedték el 1876-ban Little Bighornnál. Ebbe a közegbe talált be a szellemtánc mozgalom, amit egy Nevadában élő pajut sámán, favágó indított el. A szellemtánc egyszerre volt az indián kulturális ellenállás eszköze és egy új vallás is, amely az indián hiedelemvilág, valamint a messianisztikus keresztény tanok keveredéséből állt, és az indiánok megváltását, valamint a fehér ember fölötti ítélet napjának közelgését hirdette. A vallási rituálé egy körtánc volt, amivel a tanítás szerint a folyamat eljövetelét lehetett sietetni. A krisztusi tanokat dokumentálta a jól ismerő favágó erőszakmentességet hirdetett, illetve követőit a példás életvitelre is felszólította. Nevada azonban messze volt Dél-Dakotától, így mire a szellemtánc megérkezett a Lakota rezervátumokba, már valamelyest változott annak üzenete is. Idomult a lakoták harciasabb mentalitásához. Ők már a fehér ember eltűnését várták a tánctól, és az eredetileg az ősökkel való kapcsolat megerősítésére szolgáló szellemingeknek is olyan újabb csodás funkciókat tulajdonítottak, mint hogy lepereg róluk a golyó. Azt, hogy a korábban említettek összességéből könnyen baj lehet, sokan felismerték. Bár a baj jellegével kapcsolatban voltak nézeteltérések. A lakoták egyik sérelme például az volt, hogy hiába rögzítették szerződésben a kormányzattal, hogy a számukra kijelölt terület az övék, oda egyre másra érkeztek a fehér telepesek és hasítottak ki belőle maguknak kisebb-nagyobb darabokat. Az indiánok felügyeletével megbízott kormányszerv, az indián ügyek hivatalának helyi képviselői vagy tehetetlenek voltak, vagy nem is túlzottan érdekelte őket a jelenség, hiszen eleve átmeneti intézkedésként tekintettek a rezervátumokra. Ezt 1890. februárjában az amerikai kormányzat is megerősítette azzal, hogy a korábban a mai Dél-Dakota állam nagy részét kitevő rezervátumi területet 5 különálló kisebb egységre bontotta szét. Ami egyfelől nyilvánvaló megszegése volt a lakotákkal kötött szerződésnek, ugyanakkor gyengítette a törzsszövetség erejét, és Washington szerint gyorsíthatta a lakoták letelepedési és integrációs folyamatát. Emellett meg persze egy rakás gazdátlanná vált földterületet lehetett további fehér telepeseknek átengedni. A körülményeket nagyban nehezítette, hogy az 1880-as évek végén száraz nyarak és nagyon hideg telek váltogatták egymást, amit megsínlettek a fehér telepesek is, ám igazán súlyosan a földműveléssel épp csak próbálkozó indiánokat érintette. Az éhínség és a nyomában járó betegségek felerősítették a szellemtáncnak a lakota közösségre gyakorolt hatását, és ami normális körülmények között egy múlékony divatirányzat lett volna csupán, az ellenállás fáklya lángjává vált. Az indiánok megváltozott viselkedése megrémítette a telepeseket, és aggodalommal töltötte el a hatóságokat is. Mindenki tudni vélte ugyanis a filléres ponyvaregényekből szerzett ismereteik alapján, hogy az indiánok harci táncot járnak azelőtt, hogy hadiösvényre lépnének. Ennek lett egy olyan következménye, hogy a rémült telepesek és az indián ügyek hivatalának területileg illetékes ügynökei is a hadsereg bevetéséért kezdtek könyörögni, mivel az már nem ponyvaregényes bölcsesség, hanem gyakorlati tapasztalat volt, hogy az indián lázadások együtt járnak a fehér telepesek elleni véres támadásokkal. Nem tudni, hogy volt-e ilyen szándékuk a szellemtáncot járó lakotáknak, a vezetésüknek semmiképpen, hiszen Ülőbika és a többi lakota főnök is pontosan tudta, hogy a kormánycsapatokkal szemben esélyük sem lenne. Ahogyan nem volt 14 évvel korábban sem, hiába arattak nagy győzelmet annak idején Little Bighornnál. Azt ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy nem mindenki gondolkodott így a lakoták közül. Lehettek, akikben a nélkülözésből és a megaláztatásokból fakadó dühöt a nyílt ellenállásá fokozta a fehér ember bukását jósoló szellemtánc. Minden esetre a készülő bajt az illetékes katonai körzet parancsnoka, Nelson E. Miles vezérőr nagy is felismerte. Miles tábornok az indián háborúk veteránja volt, aki ugyan nem táplált túlságosan baráti érzelmeket az őslakosok irányába, de mégis ő volt az, aki 1890 elején rámutatott, hogy a robbanás közeli állapot kezeléséhez bőven elég lett volna, ha az Amerikai Egyesült Államok kormányzata betartaná az indiánoknak tett ígéreteit. Hozzá kell azonban tenni, hogy a tábornok ezt 1890. december 19-én írta egy táviratában, amikor már nagyon nehéz lett volna megakadályozni a tragédiát. Ám nincs okunk azt gondolni, hogy az ezt megelőző hetekben, hónapokban nagyon másként látta volna a helyzetet. A kormányzat a problémát kezdetben azzal próbálta kezelni, hogy betiltotta a szellemtáncot a rezervátumok területén. Ám ezt könnyebb volt kimondani, mint betartatni. Az indiánok ugyanis rendelkeztek fegyverekkel, és mindenki tudta, hogy lefegyverezni őket csak vérontás árán lehet. Persze a rezervátumokban a kormányzatnak is megvoltak az emberei. Ilyen volt például az indián ügyek hivatal alá tartozó rezervátumi rendőrség, amit a helyben toborzott indiánokból töltöttek fel, és a feladata a rendfenntartás, illetve a szövetségi törvények betartatása volt. Nem volt ez másként a Standing Rock Sioux rezervátumban sem, ahol a Hunkapa Sioux Ülőbika népe éltek. A törzsfőnök nyilvánosan nem pártolta, de nem is ellenezte a szellemtáncot, és ezt a passzivitást sokan értelmezték jóváhagyásként is. Így tett például a rezervátum kormányzati felügyelője, James McLaughlin is, aki nem csak halálos veszélyt látott a szellemtáncban, de arról is meg volt győződve, hogy Ülőbika a mozgalom valódi vezetője. McLaughlin mindezek miatt követelni kezdte a hadsereg kivezénését. Nem csak McLaughlin követelte a csapatok bevetését. Ezt az álláspontot képviselte az Oglala Sioux Pine Ridge-i rezervátumát felügyelő dr. Daniel Frank Rerojer is, aki szintén fenyegetést látott a szellemtáncban. Az eredetileg orvos, de politikai ambíciókat is dédelgető Royer ráadásul nem csak tapasztalatlannak, de inkompetensnek is bizonyult indián ügyekben. 1890-ben nevezték ki a rezervátum felügyelőjévé, így jóformán megmelegedni sem volt ideje a krízis kirobbanása előtt. Bár többen javasolták neki, hogy jobb lenne, ha hagyná, hogy a Sioux kitáncolják magukat, Royer nem hallgatott rájuk, és inkább ő is katonákért kezdett könyörögni. A két felügyelő egybehangzó jelzésével már Washingtonban is foglalkozni kellett, és végül elrendelték a csapatok kivezénylését. A katonák 1890. novemberében érkeztek meg a Sioux területére, és mondani sem kell, hogy a jelenlétük nem enyhítette a fehérek és az indiánok közötti feszültséget. A katonai körzet parancsnoka, Miles tábornok nem akart háborút, ám az a levegőben lógott, hiszen senki sem tudta, hogy a szellemtáncosok hogyan fognak reagálni a rezervátumokban megjelenő katonákra. Az erőviszonyok is aggasztóak voltak, mivel ha komolyra fordul a helyzet, akár 4000 jól felfegyverzett lakota harcos is szembeszállhatott a kormánycsapatokkal, és Milesnak talán összesen a helyőrségeket is beleszámítva lehetett ennyi katonája a körzetben. A korszakban az Egyesült Államok szárazföldi haderejének összlétszáma nem ért el a 30 ezret. Az 1876 óta eltelt békés években az indiánoknak gondjuk volt rá, hogy beszerezzék a rezervátumokat járó kereskedőktől a kedvenc ismétlő fegyverük, a Winchester legfrissebb típusait. Ez pedig azt is jelentette, hogy a tűzerő tekintetében jobb helyzetben voltak, mint a katonák. Az USA hadseregében ekkoriban ugyanis a hátultöltős, egylövetű 1873-as mintájú Springfield puskákat és karabélyokat használták, amelyek tűzgyorsaságban elmaradtak a Winchesterektől. Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy az indiánoknak nem volt tüzérségük, míg a katonák a hadseregben rendszeresített első hátultöltős lövegekkel, az 1875-ös mintájú Hotchkiss hegyi ágyukkal is fel voltak szerelve. A katonák érkezését követően nem sokkal híre ment, hogy a Standing Rock rezervátum hunkapa szellemtáncosai a Pine Ridge-i rezervátumba készülnek átszökni, hogy egyesüljenek az Oglala szellemtáncosokkal. Ez azért is hangzott fenyegetően, mert Pine Ridge-ben élt az öreg vörös felhő, aki bár azóta, hogy megnyerte a háborúját, igyekezett következetesen fenntartani a békét a fehér emberrel, de a személye mégis az ellenállás szimbóluma volt sok Sioux számára. Ráadásul Pine Ridge-ben a katonák novemberi érkezésének hírére a radikálisabb szellemtáncos főnökök, mint Kisbika és Rugdalózó Medve, már-már a nyílt lázadás útjára léptek, és az ügynökség tulajdonában álló épületeket, illetve annak állatállományát kezdték fosztogatni. McLaughlin felügyelő tartott tőle, hogy egy másik élő jelképnek, ülőbikának is tervében átcsatlakozni a szökéshez, így megpróbált annak elébe vágni. 1890. decemberének közepén utasított tehát a rezervátum rendfenntartóit, hogy fogják el a hunkapa főnököt. Az elfogással megbízott Sioux rendőr az ülőbikával szemben személyes ellenszenvet is tápláló bikafej hadnagy azonban elszúrta a dolgot, nem tudta az embereivel gyorsan és feltűnésmentesen letartóztatni a főnököt, és az ülőbikát kísérő rendőrök láttán felbojdult a tábor. Voltak, akik megpróbálták ülőbikát kiszabadítani, és az így kialakult összecsapás végén 6 rendőr és 12 indián maradt holtan a táborban. Köztük bikafej hadnagy és ülőbika, a hunkapák törzsfőnöke. A Standing Rockban történtek után a hunkapa szellemtáncosok egy része a megtorlástól való félelmében átszökött a szomszédos rezervátumba, ahol a minekonzsuk éltek, akiknek a főnöke, pöttyös szarvas, ülőbika féltestvére volt, és maga is lelkesen támogatta a szellemtáncot. Fontos itt megjegyezni, hogy a lakotákat megosztotta a szellemtánc, és annak a kérdése is, hogy miként viszonyuljanak a kormánycsapatok megjelenésével előállt új helyzethez. Voltak, akik vagy felhagytak a tánccal, vagy eleve belesekeztek. Ilyen volt például a mozgalom elkötelezett ellenzője, Epe, akinek angolul Gal volt a neve, és állítólag onnan kapta, hogy arcának egyetlen rezzülése nélkül elfogyasztotta egy elejtett állat, hírhette rossz ízű Epe hólyagját. Róla tudni kell, hogy a lakoták híres harci főnöke volt, ő vezette a Little Bighorn-i csatában a Sioux döntő támadását. Epe úgy vélte, hogy értelmetlen az ellenállás, és törzse csak úgy élhet túl, ha rálép a fehér ember útjára. A hozzá hasonló lakoták érdeme, hogy több kezdetben a dacolást választó Sioux csoport végül harc nélkül hajlandó volt bevonulni a katonák által a barátságos indiánok számára kialakított zónába. A helyzet ráadásul úgy állt, hogy a szellemtáncosok többségének, ha volt is korábban olyan terve, hogy ellenáll a fehéreknek, december közepére letett róla. Ebbe zavart bele ülőbika halála és a hunkpapák szökése. A minekonzsú főnök, pöttyös szarvas, nem állt nagy harcos hírében. Az indiánok inkább ügyes diplomataként tisztelték, aki képes volt a nehéz ügyeket is lövöldözés nélkül elsimítani. Ennek megfelelően a többi lakott a törzs is gyakran kérte a segítségét különféle belső konfliktusok megoldásában. Pöttyös szarvas emellett az indiánok régi életmódjának elszánt védelmezője volt, így a szellemtáncosok mozgalma rá is mélyen hatott. Ugyanakkor az ülőbika halálát megelőző erjedés hatására pöttyös szarvas is gyorsan kiábrándult a mozgalomból, és el is ítélte azt. Ám a törzsének egy része, a fanatikus sámán, sárga madár vezetésével tovább hirdette a szellemtáncos tanokat. Pöttyös szarvas december 18-án értesült a táborába érkező hunkpapáktól ülőbika haláláról és a Standing Rockban történt összecsapásról. Ez a táborban jelentős izgalmakat keltett, és a helyzeten nem segített az sem, hogy a menekülő hunkpapákat a katonák követték. A hadoszlop parancsnoka Edwin Sumner alezredes jól ismerte pöttyös szarvast, és már-már baráti kapcsolatot ápolt vele. Ezért is volt nehéz a feladata, hiszen Miles tábornok azt várta tőle, hogy az általa veszélyesnek tekintett törzsfőnököt mi hamarabb fogja el. Miközben Sumner pedig tudta, hogy a minekonzsukat, vagy legalábbis egy részüket éppen pöttyös szarvas jelenléte tartja vissza a nyílt lázadástól. A közelgő katonák láttán az indiánok a táboruk elhagyása mellett döntöttek, és bár pöttyös szarvas azt szerette volna, ha a számukra kijelölt területre mennek tovább, a törzs leszavazta, és inkább a Pine Ridge rezervátum felé vették az útjukat, hogy csatlakozzanak a többi lakota főnökhöz. Az ülőbikával történtek miatt, és azért is, mert befogadták a szökött hunkpapákat, joggal gondolták, hogy retorzióra számíthatnak a katonáktól és a kormányzattól. A minekondzsuk ügyesen lerázták Sumner hadoszlopát, és amiért az alezredes nem tudta elfogni pöttyös szarvast, a dühöngő májztábornok kis hiány hadbíróság elé állítatta. Pöttyös szarvas csapata december 23-án szökött meg, és egy nappal később már minden, a környéken lévő kormánycsapata minekondzsukat próbálta kézre keríteni. A lekörözött Sumner alezredes a 8. lovas ezredet vezette. Utána a 6. lovas ezred próbált pöttyös szarvas nyomára bukkanni, de nem járt sikerrel. Az indiánok ezek után kicselezték a 9. lovas ezred fekete katonáit is, akiket a bölénybőr kabátjuk miatt neveztek el Buffalo Soldiersnek. A menekülők lehetőségei december 28-ára ugyanakkor szűkülni kezdtek. Ráadásul pöttyös szarvas súlyos beteg lett, tüdőgyulladást kapott. Az éhező és egyre gyengébb menekülők aznap már nem tudták elkerülni a 7. lovas ezred Samuel M. Witsider nagyvezette osztályát. A lakoták 14 évvel korábban épp a 7. lovas ezredet gázolták le Little Bighornnál, így a készülő tragédiát a halott ülőbika és a hunkpapa törzsfőnökhöz igen hasonló módon évekkel korábban megölt őrült Lou mellett belengte a csatában elesett George A. Custer alezredes szelleme is. A katonák mindezek ellenére nem voltak vérszomjasak. Witsider nagynak parancsa volt rá, hogy le kell fegyverezni az ellenségesnek minősített indiánokat, és el kell vennie a lovaikat. Az egyre gyengébb pöttyös szarvas jelezte is a megadási szándékát az őrnagynak, akit az indián tolmácsa arra is figyelmeztetett, hogy ha megpróbálja most elvenni az indiánok fegyvereit, abból mészárlás lesz. Witsider nagy végül úgy döntött, hogy az ezrednek a Wounded pataknál található táborához kíséri az indiánokat, akik ott le is táboroztak. Witsider számba is vette a minekondzsukat, és megállapította, hogy a csoport 120 jól felfegyverzett férfiból és 250 nőből, illetve gyermekből állt. Az ezred parancsnoka, James W. Forsyth ezredes gondoskodott arról, hogy az éhező indiánok ételt kapjanak, majd megkezdte az intézkedéseket a minekondzsuk lefegyverzésére. Forsyth úgy gondolta, hogy ha csapataival körbeveszi az indiánok táborát, és jól látható helyre állítja fel a tüzérségét, azzal elejét veszi minden ellenállási kísérletnek. A katonák beszámolói szerint mindenki arra készült, hogy a lefegyverzési folyamat alig lesz több egy díszszemlénél, hiszen a tüzérséggel is megerősített katonáknak ellenállni egyet jelentett a csoport pusztulásával. Másnap, 1890. december 29-én az indiánok arra számítottak, hogy folytathatják az útjukat a Pine Ridge rezervátumba. Ám hamar világossá vált számukra, hogy a katonák el akarják venni a fegyvereiket. Az erődemonstráció viszont hatott. A csoport egységesen nem döntött az ellenállás mellett, de voltak többen közöttük, akik ebben gondolkodtak. Miután a katonák tanácsba hívták a törzs férfi tagjait, ahol Forsyth ezredes közölte velük a szándékát, aminek konzsuk kikérték pöttyös szarvas tanácsát, aki azt javasolta, hogy a rossz fegyvereiket adják át, a jókat tartsák meg. A törzsfőnök akkor sem változtatott a döntésén, miután a lovas ezredben szolgáló egyik oglala felderítő figyelmeztette, hogy új fegyvereket bármikor vehetnek, de egy halott embert nem lehet pótolni. Első körben az indiánok át is adtak a katonáknak 2 darab törött karabélyt, ám Forsyth ezredes, ismerve Witsider nagy jelentését, nem fogadta el, hogy csupán ennyi fegyverrel rendelkeznének a minekondzsuk, és elrendelte a tábor átkutatását. Ez már nagyobb sikerrel járt. A tanács az indián tábor mellett ült össze. A lovas ezred 200-ada meg ezek után a tábor és a tanács között sorakozott fel. Megakadályozandó, hogy a férfiak visszaszivárogjanak a táborba, ahol már csak a nők és a gyerekek tartózkodtak. Forsyth parancsára a csapatok elkezdték átkutatni a tábort. A tipikbe, vagyis a sátrakba, csak a tisztek léptek be, és ők találtak is néhány fegyvert. Köztük pár modern Winchestert, amiket az asszonyok igyekeztek elrejteni. Ám az így felelt fegyverek mennyisége is messze elmaradt attól, amit Witsider nagy a csapatnál az előző nap látott. A megoldás kézenfekvő volt. A puskáikat az indiánok magukkal vitték a tanácsba, és a pokrócaik alatt rejtegették. A tábor átkutatása egyébként is növelte a feszültséget a férfiakban, amit a szellemtáncos sámán sárga madár igyekezett tovább fokozni, és arról kezdett szónokolni, hogy nem kell félni a katonáktól, akik bár sokan vannak, de nekik megmondták a szellemek, hogy a katonák golyói nem árthatnak az indiánoknak. A préri nagy és a golyók nem felétek fognak repülni, nem fognak titeket megsebezni, mondta. Sárga madár beszédét a minekonzsú férfiak egy része egyetértőleg vette tudomásul, és az oglala felderítők fordításából Forsyth is megértette, hogy miről beszélt a sámán. Az ezredes megpróbálta lecsitítani sárga madarat, aki látszólag engedett is a rábeszédésnek. Ám amikor a katonák felszólították a férfiakat, hogy egyenként lépjenek elő és mutassák meg, mi van a pokrócuk alatt, sárga madár ismét rákezdett a lázításra. A minekonzsú férfiak egy része engedelmeskedett a felszólításnak, és elkezdte leadni a fegyvereit a katonáknak. Közben sárga madár továbbra is szónokolt, és még pöttyös szarvas sógora sem tudta lenyugtatni. Közben egy fekete kojot nevű indián a puskáját a feje fölött tartva járkálni kezdett, és azt harsogta, hogy ő ugyan nem adja át a fegyverét, hiszen drága pénzen vette, ezért csak akkor mond le róla, ha a katonák kifizetik az árát. A túlélő indiánok beszámolói megoszlanak. Egyesek bajkeverőként, mások félkegyelműként emlékeznek fekete kojotra, aki ráadásul még nagyot halló is volt, így nem igazán lehetett a lelkére beszélni. A puska azonban fenyegetést jelentett, így a katonák megpróbálták elvenni tőle. Miközben a fegyverért birkóztak az indiánnal, a puska elsült, és ezt a pillanatot választotta sárga madár is a cselekvése, és jelt adott a támogatóinak, mire néhány fiatalabb minekonzsú félredobta a pokrócát, célra emelte a puskáját, majd egy pillanattal később tüzet nyitott a közöttük és az indián tábor között sorakozó katonákra. A katonák pedig viszonozták a tüzet, és kitört a káosz. Az összecsapás rövid, de heves volt. Itt már nem számított, hogy ki szellemtáncos, ki nem az, ki akart ellenállni és ki nem, mindenki célponttá vált. Ráadásul az indián harcosok egy csoportja rohamra indult és kézitusában törte át a katonák sorfalát. Majd a tábor felé szaladtak tovább, visszafele lövöldözve a katonákra, akik természetesen maguk is lövésekkel feleltek erre. A tábor az indiánok első sortüzére már felbojdult, hiszen a kilőtt golyók közül, amelyik nem talált el a katonákat, az becsapódott a nőkkel és gyerekekkel teli táborba. Az összecsapás második fázisában meg már a katonák lőtték a tábort, hiszen oda vonultak vissza a feléjük folyamatosan lövöldöző harcosok. A korszakban a puskákat Amerikában még fekete lőporos töltetekkel látták el, aminek jellegzetes sajátossága volt, hogy a tüzelőegységeket szürk és fekete füsttel borította be, ami nagyban megnehezítette a látási viszonyokat. Ráadásul 200-300 méteres távolságból még a füstfelhő nélkül sem lett volna egyszerű megkülönböztetni egy indián férfit és egy nőt. Ennek megfelelően a katonák arrafelé folytatták a tüzelést, amerről lőttek rájuk. Az összecsapás második szakaszában már működésbe léphettek az ágyuk is, hiszen amíg a tanácshoz kialakított téren zajlott a harc, addig nem lehetett volna úgy tüzérségi támogatást nyújtani a katonáknak, hogy azzal ne veszélyeztessék őket. A tábort lövő ágyuk meg végképp nem tudtak válogatni a célpontok között. A menekülő indiánokat a katonák üldözni kezdték, és bár maradtak fent olyan beszámolók, amik szerint igyekeztek megkülönböztetni a legitim célpontnak tekintett férfiakat a nőktől és a gyerekektől, ez egyfelől a távolság miatt nem mindig volt lehetséges, és azt is hozzá kell tenni, hogy a korszak rasszista közgondolkodása, illetve a harci hív következtében nem is nagyon valószínű, hogy ilyesmivel próbálkoztak volna. A nap végére a Witsider nagy által eredetileg összeszámolt 370 indiánból 185-200 meghalt. A halottak között volt a tanács területén kitört káoszban életét vesztett pöttyös szarvas, csak úgy, mint fekete kojot és a történtekben jelentős felelősséggel bíró sárga madár is. A harcok elülte után a megtalált sebesülteket a katonák tábori kórházakba szállították. Az összecsapásban a 7. lovas ezred 39 katonája, köztük 200-ados és 3 fő hadnagy halt meg, vagy kapott olyan sebet, ami miatt később az életét vesztette. Az 1890. novembere és 1891. januárja közötti időszakot az amerikai hadsereg Pine Ridge-i hadjárat néven ismeri. Ennek Wounded Knee volt a legjelentősebb harci eseménye, de kisebb csetepaték máshol is zajlottak. A hadjáratban nyújtott teljesítményért 30 katona kapta a kongresszusi becsületérdemérmet, ebből 18-at Wounded Knee-ért osztottak ki. A korszakban a becsületérdemérem nem csak az USA legmagasabb katonai kitüntetése volt, hanem az egyetlen is, ha valakinek érdemérmet akartak adni, akkor vagy ezt adták, vagy semmit. Ennek megfelelően a kongresszus a 19. század folyamán meglehetős bőkezűséggel szórta a kitüntetéseket, például a polgárháború alatt egy szolgálati idejét kitöltött gyalogezred legénységének felajánlották, hogy mindenki megkapja, aki ennek ellenére továbbra is marad és ellátja Washington védelmét. Az ezred kétharmada mégis hazament, ám a háborús viszonyok között elkeveredtek a lajstromos papírok, és utólag már nem tudták megállapítani, hogy ki maradt és ki nem, így megkapta végül mindenki. Az indián háborúkra is jellemző volt a nagy kitüntetés eső. A Little Big Horn csata 24 túlélője kapta meg az elismerést, és az akkori nagy Sioux háború egy kisebb összecsapásában nyújtott teljesítményért 31 katona kapta meg. Ez nagyjából a harctéren tartózkodók 10%-át jelentette. A Wounded Knee-nél történtek után a hadjáratot irányító Miles tábornok azonnal vizsgálatot rendelt el. Ugyanis meggyőződése volt, hogy Forsyth ezredes szándékosan mészárolta le az indiánokat, illetve hogy az alkalmatlansága miatt veszített ennyi embert a lovas ezred, mivel a rosszul felállított csapatok olyan helyzetbe kerültek, hogy egymást kellett lőniük. A vizsgálatok ugyanakkor tisztázták az ezredest, ami abból a szempontból érthető, hogy semmilyen eddig napvilágra került bizonyíték nem mutat arra, hogy a 7. lovas ezred katonái előre eltervezték a mészárlást, ahogyan az alkalmatlanság vágyát is nehéz lenne igazolni. Már csak azért is, mert Forsyth ezredes, ahogyan a 7. lovas ezred tiszti karának egy jelentős része, még a polgárháborúban vált lovastiszté, és többségükkel egyetemben az ezred parancsnok is az indián háborúk veteránjának számított. A vizsgálatok eredményei ugyanakkor Miles tábornokot nem győzték meg. Neki feltétlenül szüksége volt egy bűnbakra, akit Forsyth ezredesben vélt megtalálni, és még éveken át próbálta, egyébként sikertelenül tönkretenni a karrierjét. Becsület érdemérem végül 1918-ban nyerte el a ma is ismert formáját. Akkor kezdtek megjelenni mellette egyéb kitüntetések is, ami lehetővé tette az érdemek súlyozását. Egy évvel korábban egy nyugalmazott tábornokokból létrehozott testület átvizsgálta a korábban kiosztott becsület érdemérmeket, mivel felmerült, hogy bizonyos esetekben méltatlanokhoz kerülhettek. Végül 911 kitüntetés visszavonása mellett döntöttek, ebből 800-at a korábban említett polgárháborús gyalogezred legénysége kapta. A Wounded Knee-nél kiosztott 18 kitüntetéshez nem nyúltak. Annak ellenére sem, hogy a bizottság elnöke az ekkor 78 éves Nelson A. Miles nyugalmazott altábornagy volt. Wounded Knee ma is a narratívák harcának keresztüzében áll. A Pentagon kormányzattól függetlenül kitart amellett, hogy ott a hadsereg csatát vívott az indiánokkal, míg a lakoták mészárlásként emlékeznek a történtekre. Előbb itt jól igazolja az, hogy Pete Hexet védelmi miniszter csak a bejelentője volt a becsület érdemérmek visszavonását követelő kezdeményezést elutasító határozatnak, de nem ő hozta meg azt. A döntés 2024. októberében született meg, míg a demokrata irányítás alatt álló Pentagonban. Az feltétlenül igaz, hogy ami ott történt, tragédia volt, aminek mindkét oldalon megvannak a vétkesei. Nehéz volna eltagadni az amerikai kormányzat felelősségét, hiszen nem csak a rezervátumokba kényszerítette az indiánokat, de azokat a kötelezettségeket sem volt hajlandó maradéktalanul teljesíteni, amiket ezért cserébe vállalt. Felelősség terheli az indián ügyek hivatalát, mert alkalmatlan, az indiánok gondolkodását nem ismerő embereket tettek meg a rezervátumok felügyelőinek, és akik ezért minden bokorban indián lázadást véltek felfedezni. De felelősség terheli a lakota főnökök és sámánok azon részét is, akik a kezdetben erőszakmentes, kulturális ellenállást hirdető szellemtánc mozgalomból valódi fegyvert próbáltak kovácsolni, miközben pontosan tudták, hogy nincs esélyük az Egyesült Államok hadseregével szemben. A legkevésbé a felelősség ebben az esetben 7. lovas ezred katonáit és tisztjeit terheli, akik egy lehetetlen helyzetben próbálták teljesíteni a kötelességüket. A korszakban bármelyik hadsereg a világon egy ilyen szituációt hasonlóképpen oldott volna meg, és az, hogy ma már talán ez nem így lenne, az is csak a technológiai fejlődésnek köszönhető. 18 vagy akár 30 becsület érdemérem visszavonása senkinek sem szolgáltatna igazságot, maximum újabb sérelmek árán nyújtana elégtételt az egyik érintett félnek. Ezt a cikket hoztam, ezen a héten elvitt erre. Köszönöm a figyelmet! A jövő héten újra várlak titeket. Addig is fizessetek elő a HVG 360-ra, és iratkozzatok fel a HVG YouTube és podcast csatornájára. Sziasztok!